Istenünk igéjét a Mózes második könyvének 20. részéből fogjuk olvasni, az első második verset és a 14. verset is. És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Ne paráználkodjál!
Thank you. Ez az ének, amit az énekkar énekelt, egy nagyon aktuális ének a kísértés esetén. Megmondom őszintén testvéreknek, hogy sokszor gondolok erre az énekre, akkor, amikor jön a sátán és próbál kísérteni. A felolvasott ige is ige, és nem szabad a fejünket a homokba dugjuk, mert ilyen dolgokkal is találkozunk a mindennapi életben. Az elmúlt egy-néhány vasárnap már ezekkel az igékkel kezdtük délután, ugye? A 10 parancsolatból van az ige, és sőt, még ma délelőtt is ebből olvasott fel a testvérünk, és ebből volt a szolgálat, és még lesz egy néhány vasárnap. Az Úr fontosnak látja azt, hogy emlékeztessen minket arra, hogy ő az uraknak ura, örökkévaló Isten, mi emberek, fűszányi életünk, ma vagyunk talán, holnap talán a kiszáradás veszélye fenyeget. A zsoltáríró a 90. zsoltárban így ír, mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten. Jó ennek az Istennek a tanácsát elfogadni. Jó ennek az Istennek a szavára figyelni, akkor, amikor mondani akar valamit, akkor legyen nyitott a fülünk, nyitott a szívünk, fogadjuk el azt, amire int. Ha megállít, akkor álljunk meg, ha indít, akkor induljunk el. Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Többen a jelenlevők közül emlékezhetünk arra, hogy kiemelt minket a Jóisten a szolgaság házából, a bűnhazából, ugye? Megtértünk. Elfogadtuk személyes megváltónak az Úr Jézus Krisztust. És erre emlékeznünk kell. Ha esetleg van még valaki, akinek az életében nem történt meg, én kívánom azt, hogy az estén gondolkodjon el, és majd a későbbiekben legyen, mire emlékezzen. Legyen egy csodálatos nap az ő életében is. Ez a szabadítás az Izrael népe életében sok ártatlan gyermek és felnőtt életébe került. Nem ment csak olyan könnyen. Sok elsőszülött meg kellett halljon, gondoljunk csak a 10 parancsolatra, a 10 csapásra, az utolsó csapásra. És aztán gondoljunk a hadseregre, aki teljesítette azt, amit amire a faró kérte, sőt parancsolta, belefulladtak a tengerbe, ugye? Sokba került ez a szabadítás az Úr Jézusnak. Az ő életébe került. Ahhoz, hogy a mi életünket megszabadítsa, meg kellett halljon. Az a társadalmi szervezet, amelyik mondhatjuk úgy, hogy alappilléreként választotta a 10 parancsolatot, és igyekszik annak a betartására, törekszik, hogy az szerint éljen, az a nemzet, az a társadalmi nemzet megvan áldva Istentől. Számíthat a Jóisten áldására, számíthat arra, hogy fogja vezetni. Szeretnék egy igét idézni a Jeremiás könyvéből, 15. rész 20-21. verse. Bevehetetlen ércfallá teszlek ezzel a néppel szemben. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek. Megsegítlek és megmentelek, így szól az Úr. Megmentelek a gonoszok kezéből, megszabadítlak hatalmukból. Ha megtérsz, ha megengeded, hogy Isten használja az életedet, nem te leszel uradnak, saját életednek, hanem átengedjük az uralmat életünk felett neki, akkor megtapasztaljuk ezeket a dolgokat. Megerősít, megvéd, csodálatosan vezet. mikor megszabadította az ő népét Isten, sajnos ez a nép nem tudott a szabadságával élni. Akkor, amikor jól ment dolguk, akkor vétkeztek Isten ellen. És kellett jön a büntetés is. Ha nyugatra megyünk, és még nyugatabbra, akkor láthatjuk, szabadság még nagyobb. Mondhatjuk, hogy már itt is szabadság van. Minél nagyobb a szabadság, annál jobban el van terjedve a bűn. Gondoljuk vissza a kommunizmus idejére. Ugye, idősebbek világosabban emlékeznek. Mintha nem lett volna annyira elterjedve a bűn. Kimegyünk az utcára, látjuk a koldulókat. Ha esetleg este járkálunk az utcán, akkor látjuk azokat a hölgyeket, akik kínálják magukat. És sok dolgok, amik nem voltak kommunizmus idején, most már vannak. Ilyen területen is a világ lejjebb csúszott. Megért a romlásra. Galáciai levélből szeretnék olvasni. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Szabadságra hívott el minket Isten. De ha nem tudunk a szabadsággal élni, akkor önként a fejünket odahajtjuk, ahogy az igébe van, a szolgaság igájába. Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. És hogy térjünk a mai igére, a következő igeversekben, a 19. igeversben Pál apostol, a levél írója, úgy látta, hogy az első dolog, amit megemlít, a test cselekedetei ezek, házasságtörés, paráznaság. Sok ember számára a 10 parancsolat csak tiltók tábla halmaza. Számomra ez mi? Csak ennyi? Gondoljuk a KRESZ szabályzatra, a közlekedés rendészet szabályzataira. Ha nem lennének annyi tiltó táblák, mennyi baleset történne? Még így is történik sok, és halálos áldozat is. Itt, hogy megyünk a Sárerdőre, Goronulói utcában, az egy nagyon becsapós utca. Egyenesnek tűnik, de van két enyhe kanyar benne, és ott már több halálos áldozat is történt. És úgy látták jónak a hatóság emberi, hogy tegyék ki a csökkentett sebességgel való haladást. Így talán megmenthetnek embereket, megmenthetnek életeket. Számomra a 10 parancsolat ne csak tiltás legyen, hanem lássam a Jóisten kezét is. 10 parancsolat közül 8-ban az van, hogy ne. Miért van ez? Gondolkodtam, és rájöttem arra, hogy a sátán nagyon sokszor jön és támad. És a Jóisten azt mondja 10-ből 8-szor, hogy ne. És ha 100-szor jön a sátán támadni, akkor 100-szor mondjam, hogy ne. Kísértések hazájába érünk. Így, hogy gondolkodtam, 3 bűnöző sávot figyeltem meg, és lerövidítettem ezeknek a bűnös dolgoknak a nevét, Ciszre. Cigarettázás, italozás és szex. Nagyon sokan bele kavarodnak a cigarettázásba, és ami ezzel jár. Hatásértés, üzletelés, stb. Rengeteg büntetés megy ezeknek a számlájára is. És aki ennek a rabságába él is, nagyon-nagyon nehezen tud szabadulni. És már 10 éves kortól rabságába kerülhet a gyerek, a fiatal, és ott van, hogy nem tud tőle szabadulni. Az italozás. Ha fogyaszt szeszes italt az ember, és elveszíti az uralmat az élete gondolkodása felett, akkor olyan dolgokba keveredik, amit később bán, de már késő. És ugye, szexelés, paráználkodás. Nem mondhatjuk azt, hogy csak a fiatalokat érinti. Érintheti úgy a 10 éveseket, mint az 50 éveseket. Ugye nemrég egy 53 éves úriemberről olvashattunk, aki talán harmadjára házasodott. Tehát minden társadalmi osztályba érinti ez a fajta bűn is az embereket. Mi sem vagyunk kivételek, akik vasárnapjainkat itt töltjük az imaházba délelőtt és délután, hogy ne legyünk megtámadva. Hogy viszonyulok a kísértésben? Milyen szép az, amikor valaki hűséget esküszik a házastársának, és 12 évig hűséges tud mellette maradni. Vagy 52 évig. Ne kiáltsa el magát, hanem kiáltson a Jóistenhez segítségért, a további években a hűséges maradjon házastársához, a Jóistenhez. Csúnyán hangzik ez a szó, hogy paráználkodás. Titkán használjuk, nem is szívesen beszélünk erről. De ott kezdődik valahol egy szó, megtetszik, megtetszik. Itt a dolog nyitja. Legyek a talpomon, vezessen a Szentlélek, mert akkor tudok határt szabni az érzéseimnek. Péter második leveléből szeretnék még a második vers részből 2 ige verset felolvasni. Meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára, különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és az Isten felségét megvetik. Ugye meg tud szabadítani minket a Jóisten. Viszont, ha nem szabadulok meg, nem engedek ennek a szabadításnak, sajnos el fog jönni az életemben az a nap, amikor szemtől szembe fogok nézni, azzal a szabadítóval, ki meg akart volna szabadítani, de nem engedtem. De akkor már késő lesz. Szeretném, hogyha egy éneket el tudnánk énekelni, az 500, a 455-ös ének. Csak a hangot jó lenne, hogyha megadnád Attila testvérem. 455. Légy mind halálig hű, mint az üdvözítő. Nagyon sokat gondoltam erre az énekre. Hűség a választottamhoz, hűség a Jóistenhez, és nem utolsó sorban hűség a gyülekezethez. Hadd jellemezze ez a mi életünket. Yeah. Szabó Tamás szolgálatát kérjük, és utána az énekkar.
Hol a hiba? A sok viharnak és bajnak, mely miatt szenvedsz, sohasem másnál, ellenségednél magadban keresd. Cselekvésednek, tévedésednek nyomai ezek. Ha nem is tudod, a gyökerei hozzád vezetnek. A viharok, a bajok, a jajok akkor tűnnek el, ha kitéped gyökerüket, ha más ember leszel.
Nagy Eszter testvérnő szolgálatás, aztán újból az énekar.
A délelőtt hallhattunk arról, hogy az élet nem mentes a problémáktól, és elgondolkoztam, és azt hiszem, hogy ha valamennyien megvizsgáljuk az életünket, látjuk azt, hogy problémákkal nézünk szemben. És az a gondolat fogalmazódott meg bennem, hogy hogyan reagálok, amikor egy probléma előtt állok? Mi az első reakcióm, amit teszek? És úgy megszégyeltem magam Isten előtt, hogy olyan sokszor az aggodalom, a csüggedés, az zúgolódás, és hamarabb elmondom másnak, mint hogy Istennek elmondjam. És lehet, hogy egy ilyen futólagos sóhaj száll fel az ajkamról, hogy segíts Istenem, de vajon meddig kell eljussak addig, amíg úgy igazán le tudom tenni Isten kezébe? És egy vers jutott eszembe, ami úgy nagyon a szívemhez szólt, és ezt szeretném elmondani. kő az úton. Gondolod, került életed útjába egyetlen gátlókő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike. Hidd el, ahol van, ott kell lennie. De nem azért, hogy visszatartson téged, s rohassza kedved, merészséged. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy megállj mellette. Nézd meg a követ, aztán kezdj el beszélni róla Istenednek. Őt kérdezd meg, milyen üzenetet tartogat azzal az akadállyal neked. S ha lelked Istennel találkozott, utadban minden kő áldást hozott.
Az énekkar szolgálatát kérjük, és aztán Nagy Merisza testvére.
Almási Mihályné, fogd Jézus kezét. Ha kezét fogva Jézussal indulsz, reját tekintve, ha vele jársz, lelked veszélyben itt soha nem jut, mert te reád Jézus, nagyon vigyáz. Figyelj rejá a világ zajában, csengen füledben az ő szava, ne ülj idegen tűzhöz asztalhoz, táplál téged az ige maga. S ha kezet kérné valaki más is, nagyon vigyáz, mert szívet akar. A sátán ravasz, vigyázz, ha jönne. Sokszor úgy jön, mint tiszta angyal. Sokszor úgy jön, hogy észre sem veszed, hogy ellopta már a szíved felét, mert elengedted egy pillanatban önfeledten a Jézus kezét. Fogd hát erősen, nagyon erősen azt az átszegzett drága kezet, soha senkiért ne cseréld őt el, mert úgy, ahogy ő, más nem szeret. Indulj hát vele, járj vele végig, győzz vele végig, vigyázz, vigyázz. Nézvén a hitnek fejedelmére, nem tévedhetsz el, hazatalálsz.
Kérjük az énekkar szolgálatát, utána pedig Szeredai Ervin testvérünket. Ha esetleg valakinek lenne egy igei gondolata, azt meghallgatjuk majd Ervin után.
Annak, hogy a reggel igét, amit a testvérek olvastak, én is elmondhatom, és boldog vagyok azért, mert áldott legyen az Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem. Nagyon sok dolgot tudnék most elmondani a testvéreknek, az utolsó időben, akár az iskolában, akár szolgálatban, akár a munkáról kapcsolatosan. Mégis az Úr egy dolgot nehezített a szívemre. Úgy érzem, hogy egy olyan jóféle éve, hogy az Úrhoz való hozzáállásom kicsit úgy megcsúszott. Mindig kerestem azokat a dolgokat, hogy mutassam meg, hogy Uram, ezért a dologért nem tudok szolgálni. Uram, ezért a dologért, mert így van valami szívemben, mert a másik így tett, mert nem esett jól, mert voltak valami dolgok, és ilyen dolgokkal foglalkoztam, ahelyett, hogy valami előre nézzek és hasznos dolgot tegyek. Egész addig még jött egy testvér, és azt mondta, a talentumokról beszélt. Lehet, hogy a testvérek már tudják az igehirdetést. Sorolta, hogy van akinek egy, kettő, több talentum is adott. És az Úr akkor vette sorra a szívembe a dolgokat, hogy nekem hány van, és mit csinálok vele. És rá kellett ébredjek arra, hogy nincsen mentségem. Nincsen mentségem semmi szín alatt az Úr előtt. Nem azért felelek, és nem azt kérje az Úr, hogy bebizonyítsam azt, hogy miért nem tudtam tenni, miért ástam el, hanem azt kérdezi az Úr, hogy hol van, és mit hoztam. Aztán ez az ige, kedves feleségemmel is a szívünkbe hatott, hazamentünk, simádkoztunk, és úgy forgatta az Úr ezt az igét tovább a szívemben. egészen addig, ameddig megjelelte bennem, hogy el kell kezdjem a szolgálatot. Kérdés volt az, hogy mit, hogyan. És azt értettem meg, hogy azt, amit tudok végezni. Hogyha egy pohár vizet kell adjak, akkor azt. Hogyha haza kell vigyek valakit, akkor azt. Hogyha szépen kell beszéljek, akkor azt. Azt, ami pont lehetséges aznap, és azt föl kell vállaljam. Nagyon nehéz ez. Hiával vagyok Isten mérlegén ennek az ügynek is a terén, úgy érzem. Aztán foglalkoztunk egy olyan 2 hete, 3 hete vasárnap fent a fiataloknál Nehémiás életével, és arról volt szó, hogy Nehémiás imádkozott. És én is úgy vagyok az Úr előtt, hogy imádkoztam, és imádkoztunk együtt, és valami újat akar az Úr az életemben, és én úgy érzem, hogy magamról kell, családunkról beszéljek, a mi életünkben. Szeretnék egy igeverset felolvasni, amit kaptam az Úrtól. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázzanak többé bennünket. Elmondtam nekik, hogy Istenem milyen jó akaratú volt hozzám, és hogy milyen szavakat mondott nekem a király. Erre ők így feleltek, kezdjük el, és építsük fel, és bátran hozzáfogtak a munkához. Nekem is hozzá kell fognom a munkához, a mindennapihoz. És egy ének van a szívemben, az egyik fülemre most nem hallok, elnézést kérek, hogyha egy kicsit falcs lesz, de megkérem a feleségem, hogy segítsen benne. Arról szól az ének, hogy új eget és új földet. Én úgy állok az Úr előtt, hogy újat akar kezdeni bennem, újat kezdett el, ami a szolgálathoz, ami a mindennapi élethez kell legyen, nincsenek, és nem lehet kifogásom. Az Úr nem fogja ezt várni, és nem ezt fogja kérdezni. Szeretném, hogyha kedvesen fogadnák és szívbe ezt az éneket.
És új földet, az elsők többé nem lesznek, a város, amely a mennyből száll alá. Drága kövekből építem, zafírokkal díszítem, ez a hely, amit nektek készítettem. Hú, ez a város, melyről hol nem hallatszik többé harangszó, hol nem lesz sírás, sem szenvedés. Jézusommal leszek én.
Ott nem lesz többé holdvilág, ott nem váltja nap az éjszakát, ott nem lesz ősz, dél és tavasz nyár. Ott nem bánthat már a világ, ott nem vádolnak minket már, mert fent lakik a mennyben az igazság.
Hú, ez a város, melyről álmodom, hol nem hallatszik többé harangszó, hol nem lesz sírás, sem szenvedés. Jézusommal leszek én.
Oh,
szenvedés. Jézusommal leszek én.
Most nem az igéből szeretnék szólni, a délután igéből, hanem egy rövid beszámolóval szeretnék. A múlt vasárnap egy kiváltságban volt részünk a családunkkal, és néhány testvérrel a gyülekezetünkből Szilágy Pelcsenbe vehetünk részt lelkipásztori beiktatáson, a Borzási István testvérének a beiktatásán. Nagyon meglepődtem, én a Mabavitton nem vettem részt se az egyesen, se a kettesen. Talán ennyi testvérrel nem találkoztam az életben. 3:49 előtt már ott voltunk, és alig kaptunk ülőhelyet. Nem győzték bevinni a sok lócákat, székeket, úgy becslésem szerint több mint 1000 lehettünk ott az összejövetelen. Nagyon nagy kiváltság volt, és amint még meglepődtem, hogy az idő jól eltelt. Délelőtt 4 órás volt az összejövetel, délután 3 óra, és úgy vettem észre, mint egy nagyon kevés időnek tűnt a számom. Nagyon csodálatos volt. Nagyon sok ige volt a bizonyságtevéseknek, nagy felege vett körül bennünket, sok áldásban lett részünk. Egy töredékről szeretnék szólni. A délelőtti ígéretésen a Gerge István testvérünk szolgált, és mielőtt szolgált a testvér, úgy imádkoztam magamon, hogy Uram, hozzám is szólja ez igéből, nekem is szükségem van a Te igédre, ne csak talán a testvért, akit be fognak ide égtatni, hanem hozzám is szóljál, és egy néhány gondolatot. Azt a történetet olvasta fel a testvérünk, a nagy halfogás történetét, amikor az Úr Jézus elküldte Pétert és a tanítványokat, hogy evezzenek a mélyre, és ebből az igéből szólt a testvérünk egy-két gondolatot ebből az igéből. Az egyik gondolat az, amit mondott a testvérünk, hogy elsősorban ez nem egy csodának a története, hanem hogy szüksége van az Úrnak a szolgákra, a követekre, mert az Úrnak lett volna hatalma, hogy azt a halaknak a nagy sokaságát úgy megadhatta volna, hogy egyből a hajóba legyenek, de a szükség volt emberekre, eszközökre, és az Úrnak ma is van szüksége eszközökre, hogy az embereket halászunk. Még megragadott egy dolog is többek között, nagyon sok minden ragadott meg, de az idő most eltelt. A Borzási Gyula testvérünk is köszöntött a testvérét, mind az 5 testvér jelen volt a beiktatáson, és elmondott, hogy néhány dolgot a szószék mögött volt egy kép, hogy nekünk is van egy kép a medencénél, és ott mondta, hogy vannak olyan dolgok, ami a Székelyföldön is jellemzőek. Az egyik az, ott nagyon szép festmény volt, itt nálunk is van, sok ilyen fenyőfa volt. És mondta, a Székelyföldön is van sok fenyőfa, és nagyon egyenesek, szálasok. A testvérnek mondta még nekünk is, hogy azt kívánja, hogy mi is egyenesek legyünk, egyenesen járunk az Úr útján, mint ahogy a fenyőfa. Látható volt a képen a hegyek is, és mondta azt, hogy a Székelyföldön is vannak hegyek. Hát, hogy olyan gerincesek, olyan alapozottak legyünk, hogy mint a hegyek a Székelyföldön, olyan erősek legyünk. És víz is látható volt a festménye, nem tudtam, hogy erre mire akar utalni a testvérünk, és azt mondta, hogy kívánja, hogy legyünk hasonlók a Székelyföldnek a borvizéhez. Hogy akik fogyasszák, az felüdíti. Hogy a mi szolgálatunk, a mi életünk üdítsék fel másokat. Kívánom, hogy a mi életünk, a mi szolgálatunk is ilyen legyen. Nagyon sok köszöntésben volt, úgymond, mint a dicsőítették volna a testvérünket, és a délután a testvérünk így mondta, hogy nem egy megnyitó beszéddel szeretne szólni, hanem szégyeli magát, amilyen ilyen sok jót mondtak róla, kérte, hogy imádkozzunk érte, és mondta, hogy az Úré legyen egyedül a dicsőség, és amíg megragadott a végén, testvérünk mondta, hogy nagyon fontos dolgot szeretne mondani, és felhívást intézett az ott lévők felé, hogy valakik, akik szeretnék elfogadni az Úr Jézust, hogy ilyen dolgok mellett ez fontossági sorrend is volt ott a gyülekezetben. Hát kívánom, hogy
mi is ilyen legyen az életünk, szeressük a testvéreinket, a pásztor testvérünket, és olyan legyen a mi szolgálatunk, hogy felüdvözítsünk másokat. Amen.
Köszöntjük szeretettel a testvéreket, a gyülekezetet, bár egy óra eltelt, az elején is ugyanezek az érzések és ezek a gondolatok voltak bennünk. Nagyon jó, hogy együtt lehetünk és szolgálhatunk az Úrnak, hogy tanít bennünket a Jóisten, és egymás hite által épülhetünk. Hisszük, hogy a következő percekben is így fog az Úr bennünket biztatni és bátorítani. Most az énekkar szolgálatát kérjük.
Sok családság piszkel a szívében,
Szívesség van, csak volt, világ.
10 parancsolatot tanulmányozunk mostanában délutánonként, vasárnap délután, és ehhez kapcsolódó gondolatok vannak előttünk esténként, ezért imádkozunk. Nagyon fontos, hogy ezekről az igazságokról elmélkedjünk. A Jóisten véd bennünket a bűntől, minden rossztól, és ezért hívja fel az emberek, az emberiség figyelmét bizonyos dolgokra, tiltás formájában, hogy ne, ma este az a téma és gondolat, hogy ne paráználkodjál. Itt a család védelméről a fiataloknak jó tanács, akik készülnek a házasságra, azoknak, akik házasságban élnek. A Jóisten nagyon, de nagyon ajánlja ezt, mert meg akarja óvni őket, férfiakat, a nőket, a rossztól, mindenféle csúnya dologtól. És ezért adja elébünk ezeket az igéket. És testvéreim, valóban, ahogy a Pál apostol mondja az egyik helyen, hogy mi egy gonosz és parázna nemzetségben élünk. Azt látjuk, testvéreim, hogy nagyon terjed ez a bűn. És jó felemelni a hangunkat időközönként az imaházba, a szószékről. Sokan azt mondják, hogy nem ide való ez a téma, a nemiségről beszélni, a szószékről. A Biblia erről beszél. És mi is kell, hogy erről szóljunk. A világban a mindenféle lapok, műsorok erről beszélnek. Miért hallgatnánk mi? Az ördögnek a napszámosai tanítják a fiatal generációt, az idősebbeket is, hogy hogy kell vétkezni, hogy kell bűnt cselekedni. És akkor mi miért ne hívnánk fel az emberek figyelmét, hogy vigyázz? Mert a Jóisten erre tanít bennünket. Egy néhány gondolat, testvéreim, az igék alapján erről a veszélyes dologról. Először is egy nagy területet szeretnék feltérképezni pár perc alatt, hogy mi is tartozik ide a paráznasághoz. Sokan azt mondják, hogy ha nem bűn, ez nem paráznasághoz tartozik, ez vagy az. Pedig a Biblia annak nevezi. Házasság előtti nemi élet. Amikor lányok és fiúk elkezdik ezt a fajta életet nagyon korán. Na, a Biblia ezt nevezi szó szerinti paráznaságnak. És ettől óva Jóisten igéje. És azt mondja, hogy ez bűn. Ez a rossz dolog. Ez vétek az Isten ellen. Óvja a fiatalokat, óvja azokat, akik még nem élnek a házasságban, mert a Jóisten teremtette a házasságot és a nemiséget, de arra szánta, hogy azt a házasság keretén belül használják a férfiak és a nők. És mindazok, akik házasság előtt, házasság kötés előtt nemi életet élnek, az mind a paráznaságba esnek vele. Házasságon kívüli nemi élet, ez is a paráznasághoz tartozik, ezt a Biblia úgy nevezi, hogy házasság törés. Megszakad a házas felek közötti intim kapcsolat, szent kapcsolat, amiről ők bizonságot tettek valahogy az emberek előtt, hogy igenis én hűséges leszek, a páromhoz szeretni fogom, de ezt nem tartották be. És ez ide tartozik. Ez ide tartozik a paráznasághoz. Amikor a férfi más nő után néz, keres, amikor a nőnek van más valaki, nem a férje, ez a paráznasághoz tartozik, így mondja a Jóisten igéje. A prostitúció is ide tartozik. Akármilyen törvényes keretet biztosítanak, akármilyen korba, amikor valaki árulja magát, testét, az bűn, így mondja a Jóisten igéje. A házastársi viszony, együttlakás, együvé költöznek, összeköltöznek, csak úgy ni, azt mondják, hogy nem a papír köt össze. Így is lehet, kipróbáljuk, megpróbáljuk, hogy megy, meddig megy, aztán csináljuk másképp is. Ez megy a világba, úgy mondja a Jóisten igéje, hogy ez paráznaság. Nem kell ilyet tenni, mert ezt a Jóisten bünteti. Nincs az Isten áldása azokon, akik ilyen dolgokat cselekesznek. És ide tartozik a területhez a különféle elferdítések. a homoszexuális kapcsolatok, meg mindenféle extrém dolgok, csúnya dolgok, amiket hadd ne említsek. Megint ezt kell mondjuk, hogy akármilyen törvényes keretet biztosítanak ennek, akármilyen korban, akármilyen országban, ez paráznaság. És ezek a területek, vagy ez a terület egyre nagyobb és nagyobb. És megnyugodnak az emberek, keresik ezeket a helyeket, hogy hol lehet ilyet, ilyen helyet találni, hol engedik ezt meg, hol élhetem világomat, ahogy nekem tetszik. A testvéreim, a Biblia ezeket a dolgokat paráznaságnak nevezi. Akármilyen műsorok fognak menni, akár ki fogja mondani, hogy ez nem, az nyugodtan csinál, az az ördögtől van. Valahogy ennek az ilyen embereknek olyan a beszédje, mint a kígyóé, aki odament Évához, és azt mondta, hogy nem, nem olyan fontos az, nem úgy kell azt csinálni. Ne hidd azt, amit az Isten mondott. Hát ez a terület. És vigyázzunk, hogy erre a területre ne menjünk, mert a Jóisten igéje, amikor megmutatja ezt a területet, akkor oda tette a tiltótáblát, erre a területre ne menjetek be. Ne paráználkodjatok. Ez a felszólítás, és jól teszik azok, akik ezt nem követik el. A második gondolatban, testvéreim, a paráznaság csapdájáról szeretnék szólni. Ez egy összetett bűn. Mondhatnám úgy is, hogy kicsi dolgokon múlik, kicsi dolgokon kezdődik el. És egy olyan veszélyes és sikamlós lejtő ez, amelyeknek a vége pusztulás, de sokan nem látják meg, hogy ilyen veszélyes területen vannak. És ki szeretném mondani, és szeretném, hogyha az ige alapján látnánk azt, hogy milyen terület ez, ahol nagyon, de nagyon ott vannak az ördögnek a csapdái, és nem kell az ember oda menjen. Hát a tekintetnél kezdődik a bűn. Mert ezt mondja az Úr Jézus. Megmondatod, hogy ne paráználkodjál, és az Úr Jézus elmélyít, és azt mondja, ha valaki kívánságnak okáért tekint az asszonyra, már paráználkodott. Tehát az, amikor a tekintetben, elmében, elgondolom, fantáziálok, a szívembe forgatom ezeket a dolgokat, kigondolom az útját, a módját, hol rejtem el, hol csinálom, hol követem el, vagy csak egyáltalán elmélkedek ezen, hát ez bűn, és itt kezdődik el ez az egész. Egy igére szeretném felhívni a testvérek figyelmét, Dínáról van szó, de hogy kezdődött az az egész az ő életében. Kiment pedig Dína Leának leánya, akit Jákobnak szült vala, hogy meglátogassa annak a földnek leányait. És tudjuk, hogy milyen dolgot követtek el rajta, aztán milyen vérfürdőt csináltak a Jákobnak a fiai. De ott kezdődött ez, hogy elment, hogy meglássa a tekintet, a kíváncsiság. És testvéreim, ebben a modern korban, amikor a médiák nagyon, de nagyon kísértik az embereket, nőket, férfiakat, minden korosztályokat, itt kezdődik el. És nagyon veszélyes, azt mondják, ne, miért rossz az? Azért, mert nagyon veszélyes, és egy lejtőn indulhat el az ember. Természetesen ez nem áll meg a tekintetnél, hanem mondom tovább, hogy a csapda az öltözködésben is megnyilvánul. Az öltözködésben. A női vagy a férfiak öltözködésében. Természetesen itt sajnos a hiányos öltözködésen kell beszéljünk. Mert úgy mondja a Jóisten igéje, hogy az Isten csinált ruhákat, hogy ne legyenek mezítelenek az ember pár, Ádám és Éva. Tehát erre való a ruha. De ha valaki abba a csapdába esik, hogy erkölcstelen, hiányos öltözetével, szemérmetlen öltözetével, a csábításra, és erre a dologra adja maga. Miért rossz ez? Hát de miért? Hát én megbeszéltem a szüleimmel, én megbeszéltem azokkal, akik ismernek, ez a divat. Igen, de a másikat viszed a csapdába. Kísérted a másikat. Nagyon, de nagyon nagy csapda és rossz terület ez. Csúnya terület ez. Ide tartozik a beszéd is. Józsefet Potifárné állandóan zaklatta a beszéddel. Gondolom az öltözködéssel, meg a csábítással természetesen, de a beszéd is oda tartozott. És a férfiak is ebbe beleeshetnek, hogy olyan beszédet folytat, nem csak a nők, nők és férfiak, mindenkiről szó van itt, hogy olyan beszédet folytat, hogy nem udvarul úgy a feleségének, de a kolléganőjének igen. Olyan vicceket és olyan beszédeket mond, és ez egy csapda. Elvezethet a paráznaságig. Ugyanide tartozik a különféle rossz társaságok. Hát miért rossz az, hogy elmentem megnézni, mit csinálnak abba a buliba? A bálba. Ha bementem én is, ha mi van? Még a jó erkölcsöt is megrontják a rossz társaságok, ezt mondja a Biblia. És csapdák ezek. Ó, ha nem akarok én olyan nagyot vétkezni. De az ördög elülteti a magvát. Ezzel. A különféle sétálgatások, vagy semmittevés. Ez ide tartozik. Csapdába ejtheti nem csak a fiatalt, a fiatalokat is, de a felnőttebbeket is. És ide hozom, testvéreim, a testi közeledést. Készfogást, kettesben lenni, ölelgőzést, vagy minden, ami ide tartozik. Ha nincs köztünk semmi. De ez olyan, azt mondja a példabeszédek könyve, mint hogyha kígyót vagy tüzet tartana az ember az ölébe. A kígyó megmar, mérges, halálos méreggel. A tűz lángba borítja az életének a sorsát. Nem szoktak az emberek dédelgetni ilyen dolgokat az életükbe, a testükön, meg ezeket a dolgokat. Nagy csapdák ezek. Én meg tudom állni. De ha már a lábod a csapdába van, nem tudsz menekülni. Nem tudod elkerülni. És ezért látni kell előre ezeket az ördög adta csapdákat. Mert megfog. Halálosan megsebesíti a fiatalt, a fiút, a lányt, az idősebbet is, és nem kell ebbe belemenjen az ember, mert nem sétálna bele az állat a csapdába. Hát miért sétál bele önszántából a fiú, a lány, vagy a férfi, a nő a csapdába? Hogy tönkre tegye, hogy megfogják, hogy rab legyen? Pedig ez történik. Kerüljed a bűnt, úgy, ahogy énekelt az énekkar. Ne paráználkodjál. Ne játszunk ezekkel a dolgokkal, mert nem érdemes. Szólnák egy kicsit a következményekről is. Nem mérik fel az emberek azokat a rossz következményeket, hanem azt mondják, hogy élvezni akarom az életet. Miért? Ki mondja meg nekem, hogy mit csináljak? Felnőttem már. Ne szóljanak bele. És nem mérik fel a következményeket, csak sorolnék egy néhány rossz következményt. Kezdeném az érzelmi elfoglaltsággal, vagy ürességgel. Ami azzal jár, hogy boldogtalanság érzését éli át az ember. Azt gondoltam, boldogabb lesz. De egyáltalán nem jut el a boldogságra. Egy kiégett ember lett belőle, aki állandóan vádolja magát, aki állandóan arra a rossz dologra gondol. Ez történt Dáviddal is, és ez vezethet jóra is. Míg elhallgattam, azt mondja, megavultak csontjai a napestig való jajgatás miatt. Éjjel-nappal rám nehezedett kezed. Életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevébe. Kiégett ez az ember. Nem kapta meg azt, amit vágyott. Hát ez következik be. kínál, nagyon sokat kínál a bűn, de nagyon keveset ad, egyáltalán nem ad semmi ölt, amit kínál. Aztán vannak fizikai rossz következmények. Lehet nem kívánt terhesség, sajnos, hogy megszakítják a terhességet, megölik a gyermeket, ezért összetett bűnök ezek. Ide tartoznak a különféle betegségek is. Olvastam egy érdekes cikket, amely összehasonlította, hogy akkor, amikor a 60-as években a szexuális forradalom elindult Amerikába, akkor jött a világra az a szörnyű betegség, az AIDS, amelyet nem lehet gyógyítani. Mert fizikai következményei is vannak annak, hogyha valaki vétkezik és bűnkövetel. Tehát nem lehet az, hogy Istennel játszon az ember, vagy a bűnnel játszon. Mert rettenetes dolog az élő Isten kezében esni, mert amit vet az ember, azt aratja. Ez jön, következik. Ezt nem lehet elkerülni. Aztán ott vannak a családi problémák, hogy mondjuk így. Nem kívánt, nem szeretett gyermek. A személyválogatás a családban, már ahogy a szülő válogatja a gyerek. Ezt jobban szeretem, én azt nem akartam, de hát muszáj volt, mert a másik akarta, és annyi-annyi probléma, ha egyáltalán ott maradnak a családban. Mert kell szólni társadalmi problémáról is. Amikor engedélyezik ezt a bűnt, amikor olyan törvényt biztosítanak, hogy az ember nyugodtan követhet el ilyet, olyan helyeket biztosítanak, ahol az ember bűnt követhet el, akkor sajnos egy társadalmi problémáról beszélhetünk. Délelőtt hallottatok szörnyű élettörténeteket. Árvák. Mert ez a következmény. Elvetik a gyermeket, az intézménybe kerül, és szörnyű élete lesz. Mert társadalmilag is hatással van. Természetesen gyülekezetileg is. Az intés és a fenyítés ilyen szempontból kell, hogy működjön. Az egészséges gyülekezetben ez kell, hogy megtörténjen. Olvastam egy országos napilapban egy érdekes cikket, és sokan úgy olvastam a híreket is utána, a különféle megjegyzéseket erre az újságcikre. Valahol egy ortodox parókián a lelkész megbüntette azokat a lányokat és fiúkat, akik nemi életet éltek a házasság előtt, tudva volt, vagy kitudódott, és úgy akartak mennyegzőt, vagy ahogy ők mondják, ugye esküvőt tartani. 300 lejjel megbüntette ezeket. Fel voltak háborodva a lányok, hogyha hogy létezik, hogy akkor nem vehetem fel a fehér ruhát, hanem farmerbe menjek férhez. És azt mondta nekik a lelkész, hogy ha nektek ennyit ért a tisztaság, akkor úgy menjetek férhez. Mert ez ennek a bűnnek ilyen következménye is van. Ilyen. Nincs egyházi szertartás, és ilyen szempontból, ameddig megtér az az illető, nem lehet a gyülekezet, a lelki közösségének utazni. De van megoldás, mindenre erről is szólunk. Másik rossz következménye, talán a legsúlyosabb, a lelki, a szellemi megkötözöttség. Mert megkötözi az embereket. A nőket és a férfiakat. Lefoglalja a gondolatukat, és nem szabadok. És mindenféleképpen megkötözi. Az Úr Jézus démonokat kellett üzzön Mária Magdalénából. De Jézus meg tudja csinálni. Ki tudja üzni. Ő meg tud szabadítani. De ilyen megkötözöttséggel jár. És sokan azt mondják, hogy ha én a világban élünk, most már ez a divat, ez a menet. Hát a világnak a menete ilyen. És azok, akik boldogtalanul akarnak élni, és azok, akik börtönbe akarnak élni, azok saját kezükkel megcsinálják, felépítik a saját börtönüket. De akkor is börtön. És akkor is rab. És nem szabad. És nem tud szeretni. És nem tud boldog lenni. Nincs igazi, Istentől jövő élet célja. Üres az élet az ilyen embernek. Jó lenne, hogyha ezeket minden ember felvérti. róla. Ezért mondjuk a gyülekezetben, és ezért is vannak ezek az alkalmak, hogyha tudjuk az embertársainkat, az ismerőseinket, a rokonainkat, a szomszédainkat, akik esetleg ilyen életet élnek, hogy figyelmeztessük. Vigyázz, gyere, imádkozzunk, változtasd az életedet. Nagyon jó lenne. Mert végül is, testvéreim, azzal szeretném befejezni, hogy van szabadulás. A paráznoság bűnéből is van szabadulás. Jézusnál, Istennél van szabadulás. Hogy lehet szabadulni? Hát erről lehet beszélni, de van szabadulás. Az Úr Jézus Krisztus meg tudja szabadítani, meg tudja tisztítani azokat, akik ebbe a bűnbe vannak, és új életet tud adni neki. Egy néhány gondolat a szabadulással kapcsolatosan. Megtéréssel kezdődik. A megtérés megoldja a dolgokat. A megtéréshez tartozik az, hogy beismerem azt, hogy vétkeztem. Tehát azt az asszonyt, akit az Úr Jézus elébe vitték a írástudók, a farizeusok, mert tetten kapták, varáználkodott, ez az asszony nem mondta azt, hogy ő nem csinált ilyet. Majd aztán mindenki elment, és az asszony ott maradt az Úr Jézus jelenlétében. Nem erőltették már, nem volt már muszáj ott maradjon, de ő ott maradt. A többiek elmentek. De ő ott maradt, mert beismerte. Ő tudatában volt annak, hogy neki ilyen, sajnos, hogy ilyen volt az élete, a múltja. De ezt nem boldogította őt. És beismerte. És elhagyta, mert az Úr Jézus Krisztus megbocsátott neki, és azt mondta neki, hogy eredj el, és, hogy mondja tovább. Többé, ne védkezz, mert ez a megoldás, testvérek. A megtéréshez nem csak azt tartozik, hogy beismertem. Hát most már kacagva beismerem, mert elkaptak. Mert kitudódott. Már tudja az egész világ. Nem így. Hanem elhagyom. Elhagyom. Pontosan, mint ahogy Ráhábról lehet olvasni, hogy a parázna Ráhább, de nem volt olyan azután, miután a kémekkel találkozott, és miután az Izrael népéhez csatlakozott. Mert megtörtént a hitbeli lépés, az Istenben való bizalom, vagy mondjuk, ahogy akarjuk, újjászületés, megigazulás. Ez csak Isten tudja megtenni, de Isten megteszi minden nővel, minden férfivel, minden fiatala, minden időssel. És lehet hozzá jönni. Az Úr Jézus Krisztus vérében van erő. Ó, testvéreim, biztos láttatok olyan családokat, akik boldogan élnek most már. Az ital vagy a paráznaság rabságában, bűnében voltak, de az Úr Jézus felszabadította őket. És olyan nagy szeretettel öleli át a feleség a férjét, vagy fordítva. Olyan kedvesen tudnak egymással beszélni, és mondják azt, hogy most már más az életünk, mert az Úr Jézus Krisztus megváltoztatta az életünket. Mert Jézus ezt meg tudja tenni. Dicsőség neki. A következő az, hogy kerülni kell a bűnös kívánságokat, meg mindenféle rosszat. Azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy az ifjúkori kívánságokat pedig kerüld. Kerüld. Vagy az Úr Jézus Krisztus azt mondja, ha a szemed botránkoztat meg, akkor vág ki. Ha a kezed, vág le. A lábad, azt is. Most valaki azt mondta, lehet, hogy nem így kell ezt szó szerint venni, hogy vág ki a szemedet, vág le a kezedet. De lehet, hogy arról van szó, hogy a kábel tévét levághatod. Vagy az internet elérhetőséget levághatod, mert kísért téged. Kerülöd. Te nem akarsz ilyen közegbe kerülni többet. Neked ez nem kell többet. Mert nem, hogy mondja az az ember, hogy nem így minket kísértésbe, de ő tele van mindenféle szennyes lapokkal, mindenféle szennyes filmekkel, ő élvezi ezeket. Tehát én nem paráználkodtam, tetlegesen. De elmémbe, az elmébe igen. Hogy kerüli az ember, az olyan ember az ilyen dolgot? Nem kerüli egyáltalán, keresi. És az ilyen ember nem szabad. Az ilyen ember nem szabadul meg. Csak az, aki kerüli ezt. És aki figyelembe veszi Istennek a tanácsát, így mondja Pál apostol, ismerős igéket idézem. Tudjátok, milyen parancsolatokat adtunk nektek az Úr Jézus által, mert ez az Isten akaratja a ti szenté lételetek, hogy magatokat a paráznoságtól megtartóztassátok, hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, akik nem is nem ismerik az Isten? Hogy senki túl ne lépjen, és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyafiát, mert bosszút áll az Úr mindezekért, amit elébb is mondottuk néktek, és bizonságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Testvéreim, láttam olyan fiatalokat, akik könnyes szemmel, megtérő lélekkel hozták a szennyes könyveiket és lapokat, és égették el. Mert takarítást végeztek, és el akarták kerülni a bűnnek mindenféle árnyékát és mindenféle lehetőségét. Hát ez tartozik a szabaduláshoz. És az ember szabad, aki igyekszik elkerülni a bűnt. Nem az, aki minél közelebb megy, hanem elkerülöm, mert nem akarok beleesni. És még egy gondolat, egy pozitív. Ha elhagytuk a rossz életmódot, elkerüljük azokat a rossz dolgokat, még egy pozitív dolgot kell tenni, és erre hívja fel Pál apostol Timóteus figyelmét, és azt mondja az ifjúkori kívánságokat, kerüld, hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetemben, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből. Kell egy pozitív is. Addig, ameddig Dávid nem csinált semmit, pihengetett, sétált a palota tetején, addig közel jött hozzá a kísértő. Ha nemes dolgokkal foglalkozott volna, birodalom ügyeivel, ha foglalkozott volna valamivel, ami hasznos lett volna a ház körül, a palota körül, vagy az ország ügyeivel, nem lett volna ez, és nem követte volna el a paráznaságot és a gyilkosságot. És nagyon sokszor úgy van az, hogy légüres térbe kerülnek bizonyos emberek, hogy hát valami történt az életükbe, közeltek az Úrhoz, kerülik is azokat a rossz dolgokat, társaságokat, de arról van szó, testvéreim, hogy az ilyen ember oda kell adja magát valamilyen nemes szolgálatra. Mária Magdalénáról nem csak azt olvassuk, hogy hát az Úr Jézus démonokat űzött ki belőle, hanem azt is olvassuk, hogy szolgált az Úr Jézusnak, és ott volt az asszonyok között. Amivel tudott. És a feltámadásnak a tanúja lett. Mert nemes dologra szánta rá az életét. Nyelvtanulás. Egy idegen nyelv megtanulása. Valamilyen jó könyv olvasása. Valamit, amit megtehetek a ház körül. Valakit meglátogatok, egy beteghez elmegyek. Ezek mind olyan dolgok, amit megtehet mindenki. Imádkozok az Úr munkájáért. Bőtölök. És amit teszek, amit tehetek, azt megteszem. Nemes dologra adjam az életemet. Mert akkor az Úr megerősít lelkileg, mindenféleképpen, és hasznos eszköze leszek az Úrnak. Megszabadította az Úr az Izrael népét, és azt mondta nekik, maradjatok meg ebben a szabadságban. A Jóisten segítsen bennünket is, testvéreim, fiatalokat és időseket, hogy megmaradjunk a Krisztus szabadságában, megmaradjunk a Krisztus útjának keskeny úton. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy ma délután is felhívtad a figyelmünket, a tisztaságra bíztattál, megmutattad Uram, hogy melyik a keskeny út, segíts, hogy mindjárt azon tudjunk járni. Őrizd meg a fiatalokat és mindenkit, minden bűntől, minden rossztól, és segíts, jó Istenünk, hogy neked tudjunk engedelmeskedni. A következő napokat is rád bízzuk, segíts Uram neked szolgálni, nemes munkába beállni, a nemes harcot megharcolni, és kérünk, hogy adj győzelmet, és bármit teszünk, hadd tegyünk a te nagy neved dicsőítésére. Amen.